Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni újra az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle a tanítványok, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ő így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Amen. Kedves testvérek, áldozó csütörtök, vagy ahogy talán jobban ismerjük mi, a mennybe menetel ünnepe után vagyunk, de még a pünkösd ünnepe előtt. És a kettő között lévő időszakról, történetről szól ez a mai felolvasott szakasz. Egyrészt ugye maga a mennybe menetel szakasza, amit felolvastam. Gondolkodjunk és legyünk együtt most úgy az ige mellett, mint akik hisszük és valljuk, hogy igen, ma is vannak tanúi, ma is vannak követői, ma is vannak mártírjai az Úr Jézus Krisztusnak és a keresztjén hitnek. Nézzük meg azt a beszélgetést, ami Jézus és a tanítványok között történt, majd nézzük meg utána, hogy hogyan cselekedtek és hogyan viselkedtek maguk a tanítványok. Elhangzik egy kérdés a tanítványok előtt. Ünnepélyes pillanatban vagyunk. Mindnyájan érzik, hogy itt most valami olyan fog történni, ami utána egy egész életre meghatározza az ő életüket, akik itt maradnak majd a földön. És ebben az ünnepélyes pillanatban elhangzik egy kérdés a tanítványok részéről Jézus felé. Uram, mondd meg nekünk, hogy mikor fogod helyreállítani a királyságát Izraelnek? Az ünnepélyes pillanat egy szempillantás alatt szertefoszlik, és hogyha Jézus nem az lett volna, aki, akkor valószínű, hogy ebben a pillanatban a homlokát végig törli, és azt mondja, elegem van belőletek tanítványaim, elegem van belőletek emberek. Ti még mindig nem értetek semmit. Ti még mindig nem értitek, hogy miről is szólt a kereszt. Itt hagylak benneteket. Boldoguljatok, ahogy tudtok. Nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy Jézus ismét türelemmel, értve azt, hogy amíg az ember a földön él, addig minden lehetséges alkalmat ki fog használni arra, hogy félreértse, ne értse, mást értsen bele, mögé értsen. Tudta, hogy így működik az ember. De miről is szólt pontosan a tanítványok kérdése? Nagyon izgalmas. Azt kérdezik, most, hogy már túl vagyunk minden nehézségen, keresztre feszítettek, föltámadtál, most már bebizonyítottad, hogy egy győztes úr vagy, hát akkor most itt az ideje annak, hogy végre politikai úrként is megjelenj és helyreállítsd Izrael királyságát. Végre Izrael újra az a győztes nép legyen, aki eddig volt. Mi is sokat szenvedtünk, érted, Úr Jézus? Hát látod, kitartottunk melletted, itt vagyunk. Hát most már jöjjön el végre az a békés, nyugodt kor, amiben élhetünk jó, vallásos életet. Erre vonatkozik a kérdés. Uram, sokat szenvedtünk már, most már akkor legyen egy kicsit jó is nekünk. Érthető? És nem gondolom, hogy ezért feltétlenül le kéne szólni a tanítványokat. Egy kis nyugalomra vágynak. Hát baj ez? Egy kis békességre vágynak. Hát baj ez? Végre azt szeretnék, hogy biztonságosan tudjuk gyakorolni a vallásos életünket. Hát baj ez? Nem. Csak még nem értenek valamit. Ezt üzenik a tanítványok ezzel a kérdéssel. Leszünk mi a te tanítványaid, a te követőid, az apostolok, csak légy szíves, teremts már végre nyugodt körülményeket, ahol végre nem fognak minket bántani, üldözni, bolondnak nézni. Elég volt már a sok izgalomból, amit párszor átéltünk. Mikor jön el végre a nyugalom? Kijózanító Jézus válasza. Azt mondja, nem a ti dolgotok. Nem a ti dolgotok, hogy tudjatok időkről, titkokról, ez nem a ti dolgotok. Viszont, ha nem ez a ti dolgotok, akkor van ti dolgotok. És végre, kedves tanítványaim, végre fordítsátok már az időt, a szemeteket, az energiátokat arra, ami végre a ti dolgotok. hogy végre megtaláljátok helyeteket a világban, mert te is ismered szerintem azt az érzést. Amikor folyamatosan olyan dologgal foglalkozol, ami nem a te dolgod, és nem leled meg a békességed, és nem leled meg a nyugalmad. Folyamatosan olyan utakat jársz, amit nem neked kéne járni. Folyamatosan olyan titkokat keresel és kutatsz, ami nem a te titkod, és nem neked kéne kideríteni. Nem a ti dolgotok. És hogyha ezt elmernétek hinni, mondja Jézus, akkor végre nyugalmatok lenne. Érezted már azt a békességet és nyugalmat, amikor végre a te utadat járod, ami neked rendeltetett? Egyszerre csak az élet élhetővé válik. Jézus azt mondja, ez nem a ti dolgotok, hogy ilyen kérdésekről gondolkozzatok, viszont van ti dolgotok. És végre kezdjetek azzal foglalkozni. És mi a ti dolgotok? Az, hogy tanúim legyetek a Föld végső határáig. Ha az ember olyan dologgal foglalkozik, ami nem az ő dolga, akkor azt érzi, hogy mintha az élete teli lenne nagy lyukakkal, mintha olyan lenne, mint egy nagy sajt, egy lyukas sajt, és folyik ki belőle az élet erő és az élet energia. És ezért azt mondja Jézus, hogy ahhoz viszont, hogy az utatokat járjátok, tőlem erőt fogtok kapni. Azt mondja, nem a ti dolgotok, ellenben erőt kaptok arra, ami a ti dolgotok. Hogy végre betöltsd a küldetésed ezen a földön. És ebben a pár sorban benne van az egész földi egyház sorsa előrevetítve. Az egyháznak mindig is óriási kísértése volt, hogy várja az ideális körülményeket a szolgálathoz. Uram, fogunk mi téged követni, csak változna meg a politikai rendszer. Mert most nem lehet, mert hogyha megyek, akkor elvesztem a munkámat, meg megbélyegzik a családomat. Ha végre ideális körülményeket teremtenél, akkor végre én is tudnék jó szolgád lenni. Mennyire ismerős ez, főleg Európának ezen a felén. És innen most én nem megbélyegzek senkit, aki így döntött. Csak érezzük, hogy mennyire úgy van az a kísértés, mennyire ott van ma is az életünkben. Uram, teremts ideális feltételeket, és nagyon jó szolgád leszek, ígérem. De Jézus nem ezt mondja. Azt mondja, előbb a szolgálat, és majd ez elhozhat olyan ideális körülményeket, ami ennek Isten képzelte a világot. Egyetlen egy példát hadd mondjak erre, Európa. Vajon miért lett Európa a világ vezető, legmodernebb, legfejlettebb, mind társadalmilag, mind szociológiailag? Miért lett a világ legfejlettebb része? Azért, mert az Isten igéje ilyenné tud formálni társadalmakat. Az most egy dolog, hogy ezt lassan kezdjük elfelejteni, de végre mondjuk ki, a kereszténység emelte föl Európát ide. Az a szolgálat és az az áldozat, amit az első követők is meghoztak Jézusért. Azt mondja Jézus, előbb a szolgálat, és az majd kialakít ideális körülményeket. Vajon nem várunk-e mi is sokszor előbb ideális körülményeket, és csak utána akarunk szolgálni? Aki így fogja élni a kereszténységét, az sohasem fogja megtapasztalni azt a csodát, amit Jézus ígért, az ellenben erőt kaptok csodája. Az ellenben erőt kaptok csodája. A körülményetek ellenére erősek vagytok csodája. A politikai környezet ellenére merünk, és tudunk szolgálni és templomba járni csodája. A bolondnak néznek minket és maradinak, mert hiszek, mégis az én életemben látszik az Isten ereje, csodájáról van itt szó. Aki mindig az ideálisra vár, az ezt soha nem fogja átélni. Dolgunk van. Küldetésünk van. Küldetése lettünk újjá teremtve. Mi nem azért vagyunk hívő tanúi Krisztus feltámadásának, hogy utána várjuk bezárkózva mondjuk egy biztonságos templom falai között az ideálisat, amikor majd végre kiléphetünk. Nem, nekünk nem ez a dolgunk. Ma is sokan azt hiszik, hogy éppen elég szenvedés néha kibírni a papok ige hirdetését. Tudom, de ennél többre hív minket az Úr Jézus. Azt mondja, hogy tanúim lesztek. Tanúim lesztek. Mit jelent tanúnak lenni? Hadd mondjak el erre egy nagyon egyszerű, már-már bugyuta kis történetet, de azért a mélysége, az üzenete ott van. Néhány évvel ezelőtt egy vidéki kisvárosba új lelkész érkezett. Az új lelkésznek egyszer pár hét után el kellett menni a város egyik végéből a másikba, és a helyi közlekedést használta, a helyi buszt. Fölszállt a buszra, kifizette a vonaljegyet, Majd ahogy már ment el a helyére, hogy leüljön, nézte a visszaadott pénzt, ami ott volt a tenyerébe, és látta, hogy bizony a sofőr rosszul adott neki vissza a jegy árából. Több maradt nála pár száz forinttal. És ahogy ment ott hátrafele kezében, nézte a pénzt, azon gondolkozott, hogy most mit csináljon ezzel? Mit csináljon ezzel? Hát a következő gondolatok jöttek. Egy, a busz az drága. A buszjegy pofátlanul drága. Ha most ezt a pár száz forintot én félreteszem, akkor szerintem legalább egy kicsit egyensúlyba kerül az igazság. Úgyhogy tegyem el. A másik gondolat az volt, hogy ami ezt erősítette, miért ne? Hát pár hete vagyok, csak itt úgyse ismernek. Hát miért ne csinálhatnám meg? Senki nem fogja tudni, hogy ki ez az idegen ember, aki a sofőr észre se vette. Aztán jött a harmadik gondolat, ami győzött. Ugye ezt te se gondolod komolyan. Ugye te se hiszed, hogy ezt így megteheted. Ahogy elérte a leszálló helyet, mielőtt az első ajtón leszállt volna, odafordult a sofőrhöz, visszadta a pár száz forintot, és azt mondta, uram, rosszul adott vissza az előbb, tessék, itt van. Erre olyan dolog történt, amire nem számított. A sofőr azt mondta, maga az új lelkész, ugye? Megállt az ütő a padban. Tudja, én már hetek óta egy gyülekezetet keresek, ahová bekapcsolódhatnék. Amikor megláttam önt, gondoltam, próbára teszem, hogy hogy viselkedik egy szolga, egy tanú, az Isten szolgája. Azt hiszem, most már tudom, hogy melyik gyülekezetbe kell járnom. A lelkész leszállt a buszról, megtámasztotta az első villanyoszlopot, és egy fohászt mondott el magában. Azt mondta, Uram Istenem, bocsáss meg nekem, majdnem eladtalak 400 forintért. Mit jelent tanúnak lenni? Mit jelent ellenben erőt meríteni ahhoz, hogy végre máshogy éljünk, mint az átlag? Ezt jelenti. Látjátok, nem is ördöngös dolog. Látjátok, nem is kell még az életünket sem adni a hitünkért. De az ilyen apró dolgokban mutatja meg az ember, hogy tényleg lakik-e benne valaki, vagy csak egy szép hagyományt ápolgatunk hétről hétre. Tanúim lesztek. A tanítványok hallják ezeket a szavakat, látják eltávozni közülük mesterüket, hiszen elragadtatik, aki tényleg nem a kényelmet kereste. Amíg itt a földön járt, addig ő volt az, akinek hajléka nem volt, ahol meghalhatott volna. Ő volt az, akit bántottak, akit üldöztek, akit állandóan félreértettek. És ő soha nem úgy reagált ezekre, mint ahogy azt a világ megszokta volna. Látják elmenni közülük a mestert, és emlékeztek, mit olvasunk az igében? Ott bámulnak az ég felé, mai szóval lefagyva. Lefagytak. Elment a mester, felemeltetett a mester közülünk. Mi lesz most velünk? És állnak bámulva az ég felé. Lefagytak. Fogalmuk sem volt, hogy hogyan tovább. Fogalmuk sem, hogy mit csináljanak magukkal. Ott állnak, bámulnak és lefagynak. Szinte látom magam előtt a jelenetet, ahogy 11 meglett férfi áll a dombon, tátott szájjal bámulnak fölfele, és fogalmuk sincs, hogy mi lesz most, és mit tegyenek. Fogalmuk sincs, hogy hogy éljék meg az ő tanul létüket a világban, és kell egy angyali szó, ami végre kizökkenti őket, és az angyali szó így hangzik, galileai férfiak, mit álltok itt az ég felé nézve? Bámulva, kétségbeesve, nézve, várni a csodát, hogy történjen valami. Férfiak, férfiak, ébresztő, mondja az angyal. Nem arra vagytok teremtve, hogy az ideális körülményeket várjátok, és úgy szolgáljatok. Nem arra vagytok teremtve, hogy tátott szájjal bámuljatok, és várjátok, hogy majd valaki végre megmondja, hogy mit tegyünk. Galileai férfiak, miért álltok itt? Nem tudom, testvérem, hogy a te életedben volt-e már ilyen angyali szó, ami ugyanígy felrázott. Nekem volt. Nekem volt, és legutoljára talán éppen az autó balesetünk volt az, ami egy ilyen angyali szó volt, ami felrázott. Felrázott abból a téveszméből, hogy lehet így pörögni és ilyen fokon égetni az életet sokáig. Nem lehet. galileai férfiak helyett szólt az ige nekem, az angyali szó, Hajdú Szabolcs Koppány, ébresztő, mit gondolsz? Mert látjátok, milyen az ember. Nem csak lefagyva lehet átélni ezt a tehetetlenséget, hanem valaminek a rabjának lenni. Rabjának lenni annak, hogy azt gondolom, fontos vagyok, és nélkülözhetetlen, és mindent nekem kell intézni. Nem. Ébresztő. Az én életemben ez most egy nagy felrázó angyali szó volt. Nincs értelme így hajtani és beleszakadni. Nem erre vagyok elhívva. Volt-e a te életedben már ilyen angyali szó? És ha volt, akkor mertél-e hallgatni rá? Merted-e odaadni végre magad az aktív keresztény életnek? Érezted-e már azt, amikor belevénulsz egy helyzetbe? Nem tudsz kiszakadni belőle. Nevezhetjük ezt mókuskeréknek is. Ugyanolyan bénultság, mint amiben a tanítványok voltak. Ugyanolyan bénultság, mint amiben én is sokszor voltam. Vajon tanulunk-e az ilyen hozzánk érkező angyali szavakból, vagy elcsitítjük az angyalokat, ne beszélj, ne zavarj, mert zavarsz a bénulásomban, zavarsz a bámulásomban, és elzavarjuk az angyalokat. De végezetül hadd mondjam el, Isten jobban szeret téged annál, és sokkal drágább vagy te neki annál, mint hogy hagyjon bénult bámulásodban, mint hogy hagyjon tehetetlenségedben. Ő ki fog mozdítani téged? Ha nem elég egy angyali szó, majd küld kettőt. Ha abból sem értesz, majd küld többet. Ha abból sem, akkor majd még többet, mert ő annyira szeret téged, hogy az életét adta érted. Ő nem akarja, hogy bénultságban teljen az egész életed. Ő nem akarja, hogy majd úgy menj ki ebből az életből, hogy visszatekintesz és azt mondod, hogy ugyan miért is éltem? Miért telt el 60-70 esztendő? Mit is tettem igazából? Az lehettem volna, de mégsem lettem, mert mindig csak a csodát vártam. Sokkal jobban szeret annál, mint hogy hagyja ezt. Ezért érnek minket az angyali szavak. Ezek az ébresztő események az életünkben. Sokszor nem értjük, hogy mi miért történik. Hát tegyük akkor azt, amit végre a tanítványok is tettek, mikor elmentek onnan. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, és valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. És erőt kaptak. De erről majd